Köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma újra Nyári Gábor történészt kérdezem arról, hogy miként állították talpra Magyarországot az akkori államférfiak a trianoni döntés után. Mindenekelőtt felolvasok pár sort Horthy Miklós kormányzónak a második világháború után írt elemzéséből, melyben az ország egykori vezetője azt vázolja, hogy miért hiba, ha az angolszász hatalmak nem figyelnek Közép-Európára. Szerinte ugyanis az lett volna a legelőnyösebb Magyarországnak és az angolszász hatalmaknak is, ha nem engedik át Közép-Európát a németeknek. Csak hogy Magyarország közeledési próbálkozásai nem találtak visszhangra az angoloknál. Annak elhatározására, hogy Magyarország mely nagyhatalom felé forduljon támogatásért és barátságért, csak egy logikus megoldás kínálkozik. Magyarországnak az angolszász hatalmak felé kell fordulnia. Ez lenne előnyös politikailag és gazdaságilag egyaránt az angolszász hatalmak számára, mert így módon biztosíthatnák a békét a Balkán-félszigeten és a Földközi-tenger keleti övezetében. Egy lengyel-magyar szövetség közös határokkal biztosítaná a békét Európának ebben a részében. Magyarország szoros barátságban élt Lengyelországgal századokon keresztül, és a két állam sohasem viselt háborút egymás ellen. Azokon a területeken túlmenően, amelyek ezer éven keresztül hozzánk tartoztak, Magyarországnak nincsen más területi igénye. Ha a Magyarország támogatást talál egy nagyhatalomnál, olyannál, amely nem kívánja elnyomni őt, akkor az ország megszabadulna politikai problémáinak jelenlegi nyomásaitól, és gazdasági életében nagy eredményekre lenne képes. Századunk 20-as éveiben számos erőfeszítés történt, hogy Nagy-Britannia barátságát megszerezzük, és ezek az erőfeszítések nem voltak eredménytelenek, mint hogy az angol parlament számos tagja felemelte szavát Magyarország érdekében. De a brit hivatalos körök, valószínűleg a kisantant gyakran nem valóságos tényeken alapuló hangos propagandájának befolyására nem vették jó néven a mi közeledésünket. Az angolszász hatalmak érdeke tehát azt kívánja, hogy Magyarország ne maradjon Trianon által megcsonkított nemzet, hanem nyerje vissza ezer éves határait, amelyek kizárólagosan nyújtanak védelmi vonalat észak és kelet felé. Annak, hogy a trianoni torzóból életképes országot faragtak, valószínűleg nagyon fontos része volt a politikai stabilitás. Említettük már a Bethlen István és Peyer Károly között megkötött paktumot, tehát a Horthy-kor hatalma és a szociáldemokrácia között megkötött paktumot. De az is nagyon fontos része volt, hogy a szélsőségesek, bármilyen oldali szélsőségesek legyenek is, mereven kívül kerültek ezen a rendszeren. Tehát mindkét oldali szélsőséget elutasították. Hogy tudták ezt megtenni?
Meg voltak szabva a politikai keretek. A politikai keretek pedig azok voltak, hogy vissza kell térni az ezer éves magyar államhoz. Ezért volt tényleg egy furcsa állapot, király nélküli királyság, kormányzóval, Horthy Miklóssal az élen, ami nem példátlan, csak azért nem ilyen hosszú időre voltak ennek történelmi hagyományai, mert azért itt 1920-44-ig mégiscsak közel egy negyed évszázad telt el. És mindenki, aki ezeken a mondjuk így jogi kereteken kívül esett, azzal, hogy meg akarta dönteni azokat az államformára, illetve berendezkedés irányuló kereteket, amelyeknek egy mondjuk egy természetes fejlődésen átmenő ezer éves hagyományai voltak, azok kívülre ezen a palettán. Nem lehetett szóba állni a kommunistákkal, majd aztán, amikor ténylegesen megjelent a szélsőség a nyilasokkal, akik közel sem voltak egy tömb, bármennyire gondolunk így rájuk, mert rengeteg kis apró nyilaspárt volt, egészen addig, ameddig lehetett, ők sem kaphattak szerepet. És azért jól látható, hogy itt még 38-ban is a nyilaspárt betiltásra kerül, Szálasi pedig megy börtönbe. Ami nagyon megváltoztatja ezt a helyzetet, az, hogy Németország közvetlenül szomszédja lesz Magyarországnak az Anschluss után, és hát nem mellesleg magyar gazdaságnak a felvevő piaca az 80%-ban Németország. Tehát van itt egy nagyon erős gazdasági függőség, van itt egy nagyon erős területi függőség, hogy itt van a szomszédban Németország, és sajnos van egy nagyon erős politikai függőség is, amely azzal nyilvánul meg, hogy a békés területi revízióknak Németország ad támogatást, tehát ezért a nyilasokat már nem lehet teljesen kirakni. De egészen addig, ameddig Magyarország saját maga tudja meghatározni, hogy ezen az úton hogyan halad, addig megadja ezt a politikai stabilitást, és megpróbál ezeken a politikai kereteken belül válaszokat adni a kérdésekre. És itt mondjuk felvetődik Gömbös Gyulának az esete, akit már a korszakban is Gömbölininek csúfoltak, ezzel arra utalva, hogy ő egy kicsit az olasz fasizmus felé próbál meg elmenni a probléma felvetés és a válaszadásokkal. Itt azért ehhez hozzá kell tenni, hogy 32 és 36 között nem igazán lehet jeleket látni még az sem. Tehát, hogy akkor a fasiszta Olaszország még nem úgy élt az emberekben, mint egy diktatúra. Kevésbé lehetett azt látni, hogy milyen folyamatok zajlanak a háttérben, illetve hogy a világháború alatt ez egész hova fog vezetni, hanem úgy élt akkor még a köztudatban, mint olyan államalakulat, amelyik még nagyon sokban ragaszkodik is a gyökerekhez, de bizonyos tekintetben új válaszokat ad is, hogyha most itt összehasonlítjuk például Németország, illetve a Szovjetunióval, ott azt látjuk, hogy ezekben a totalitárius diktatúrákban teljesen megkérdőjeleződtek azok az európai alapok, amelyek több száz éves múltra tekintenek vissza, ilyen az Istenbe vetett hit, a tulajdonviszonyoknak a rendszere, maga a társadalmi bázis. Mindezt az olasz fasizmus úgy próbálta megváltoztatni, hogy az Istenbe vetett hithez nem nyúlt hozzá, illetve például a tulajdonviszonyoknak a kérdéséhez a korporációkkal egészen másként, mint mondjuk egy teljes államosítás a Szovjetunióban. Mindemellett megvoltak azok az egyéb példák, a szalázári Portugáliára lehet utalni, ahol hasonló módon próbálták meg kiépíteni a rendszer, de ezek nem egy diktatórikus rendszer kiépítésére irányultak, illetve Mussolini a később igen, de akkor ez még annyira nem volt teljesen látható, hanem egyfajta új politikai berendezkedési. És ez nem feltétlenül lógott még ki azokból a keretekből, amelyekben Magyarországon ekkor gondolkoztak. Emiatt kaphatott egy olyan történelmi szituációban lehetőséget Gömbös, amikor már érezhető volt, hogy változtatni kell a rendszeren, ez Gömbösnek sem sikerült. De nem lehet azt tudni, hogy ez hova futott volna ki, de hát ő ugye 36-ban elhunyt, és Magyarország nem is kért a továbbiakban ezekből a változtatásokból, és inkább visszatért azok közé a politikai keretek közé, ahonnan 1920-tól kezdve építkezett.
Betlen István beszédei előszavában írt arról, hogy miként tették rendbe gazdaságilag az országot.
Miniszterelnöki működésem második korszaka a pénzügyi és gazdasági rekonstrukció nagy és nehéz problémájának volt szentelve. Ennek a megoldása csak átmenetileg sikerült. Átmenetileg azért, mert amint az utólag vált nyilvánvalóvá, de amint ezt mi, akik a rekonstrukciót csináltuk, nyomatékkal hangsúlyoztuk mindig az illetékes nemzetközi fórumok előtt, a békeszerződések Közép-Európa népeinek gazdasági kapcsolatait erőszakosan széllyel szakították. A régi konstrukció helyébe azonban semmi sem lépett, és Közép-Európa, de különösen Magyarország ennek folytán elveszítette ellenálló képességét a gazdasági krízisekkel szemben, amelyek ellen a múltban a mezőgazdasági cikkek vámvédelme, a biztosított piacunk és tőkegazdag országokkal való tartós és erős kapcsolatunk adott megbízható védelmet. A világkrízis bekövetkeztéig a pénzügyi rekonstrukció munkája folytán mégis viszonylagos gazdasági virágzás érája vette kezdetét, amely teljes mértékben igazolta a követett gazdasági politikát. Hogy ennek a világkrízis vetett véget kétségtelen, de a mai súlyos helyzetet is sokkal kevésbé bírná ki a nemzet, ha a pénzügyi politika előzőleg más lett volna. Ebben a korszakban veszi kezdetét a pénzügyi rendezéssel kapcsolatban a kormány komolyabb külpolitikai tevékenykedése is. A reparációs és egyéb hasonló természetű a békeszerződések pénzügyi intézkedéseivel kapcsolatos kérdések rendezése utoljára a hágai konferencián előfeltételét képezték ugyanis pénzügyi rekonstrukciónknak is. Csak a belső politikai konszolidáció és utána a pénzügyi rekonstrukció sikeres keresztülvitele, ezzel együtt felszabadulásunk a katonai és pénzügyi ellenőrzés alól nyitottak szabadabb utat az aktívabb külpolitika számára, amely az elnökletem alatt működő kormány harmadik korszakának a jellemvonása, és amelynek feladata lett volna, hogy nagy nemzeti problémáink megoldását fokozatosan előkészítse. Ebbe a korszakba esik, mint első és külpolitikai orientációnk szempontjából döntő jelentőségű lépés, az olasz-magyar barátsági szerződésnek megkötése, melyet követtek a török, a lengyel barátsági szerződések, az Ausztriával való szorosabb együttműködés kiépítése, berlini és londoni látogatásaim, és végre a Franciaországgal való jobb viszony megteremtése.
Nézzük meg még ezeket a politikai kereteket, illetve nem csak a politikai kereteket, hanem a gazdasági kereteket. Mert volt egy ország, amely el lett vágva a nyersanyag készleteitől, bányáitól, a nyersanyag forrásaitól, amelyiknek a felvevő piacai egészen másként működtek, sokkal kisebb lett az ország a környéken, a régi magyar területeken, amelyek felvevő piacai voltak az iparnak, és ahol voltak iparterületek is, hát azok teljesen a szomszéd államok hatókörébe kerültek, és azokkal nem lehetett már kapcsolatot tartani gazdaságilag sem. Egy ilyen országot hogy lehet gazdaságilag rendbe tenni? Tudjuk, hogy az első világháború alatt töredékére csökkent a középosztálynak a jövedelme, ínség volt az országban. Ebből a 30-as évekre virágzó gazdaságú, Európában is elismert gazdaságú országot tudtunk faragni, úgy, hogy Ausztria előtt jártunk akkor.
A trianoni trauma nagyban érintette az ország gazdaságát is, nem csak úgy, hogy a nyersanyagokat veszítettük el az iparterületeket, hanem a felvevő piac egy nagy részét is. Tehát, hogy a magyar mezőgazdaság felvevő piaca az ország magyar monarchia többi állama volt, például ezek a cseh területek, amelyeken viszont az ipar volt erősebb. De itt a nyersanyagok mellett közúthálózat, a vasúthálózat nagy része is. Ma is, hogyha az ember szeretne elmenni Szegedről Pécsre, akkor egyszerűbb az, hogyha felutazik Budapestre és onnan le Pécsre. Ez egyszerűbb és gyorsabb. Ez azért van, mert az a vasútvonal, amelyik ezt sokkal gyorsabbá tette volna, az a mai országhatár déli területén húzódott, tehát innentől kezdve azt is elvágták, és a teljes vasútvonalra ez jellemző, nem lehetett az országban rendesen közlekedni, sem személyileg, sem pedig az áruszállításnál.
Bocsánat, csak egy kis kiegészítése ez a délvidéki vasúthoz, tehát ez Szeged, Szabadka, Eszék, Pécs, ezen a vonalon lehetett volna közlekedni egyébként?
Igen, és ez az, ami ezzel megszűnt. Minden szempontból tragikus volt a helyzet, mindezt úgy, hogy ugye volt itt jóvátételi kötelezettség is. Ebből kellett talpra állni, és itt van egyébként Bethlen Istvánnak a nagysága, hogy jól lett, hogy ameddig a társadalmi talpraállásnak a legfontosabb eszköze az a művelődés és az oktatás azzal, hogy itt egy erős identitással rendelkező magyarságot kell kinevelni, addig gazdaságilag, és ehhez szintén csatlakozik az oktatás, össze kell hozni egy olyan társadalmat, amely művelt, és képes azok felé a gazdasági ágazatok felé, iparágok felé nyitni, amelyik a jövőt is meghatározza, és nagyon fontos, amihez szakemberek kellenek, de kevés nyersanyag. Ez az elektrotechnika és a gyógyszeripar például. Ekkor jöttek létre olyan cégek, mint a Tungsram, az Orion, megerősödtek továbbá a már meglévő vállalatok, a Weissmann fémművek vagy a Ganz. Ekkor lett nem csak magyar, hanem európai szempontból jelentőségű. Ritter, Gedeon, Borsot, Kem, és ezek mind nagyon nagy szakértelmet kívánó ágazatok, és ezzel együtt sikerül egy részt is betölteni mind a magyar, mint pedig a nemzetközi gazdasági helyzetben, mivel ezeket a termékeket jól el lehet adni, főleg egyébként Németországban is ez a gazdasági függőség, vagy ez a gazdasági összekapcsolódás már ekkor kialakult, nem Hitler alatt. Akkor már kész állapotok voltak, amiken nagyon nehéz volt változtatni, de a német gazdaság volt képes arra, hogy felvegye a magyar gazdaságnak a termékeit, és ez nem csak az új iparágokat érintette, hanem azért a magyar mezőgazdasági termékeket is. Emellett Bethlen Istvánnak sikerült elérni azt, hogy 1924-től kezdve sikerült felvenni azokat a népszövetségi kölcsönöket, amelyek olyan indikátorként hatottak a magyar gazdaságra, hogy sikerült fellendíteni ezeket a vállalatokat, tehát sikerült a pénzpiaci alapot megteremteni, azt a fajta bankszektort, bankjátteret megteremteni, amely lehetővé tette, hogy ezek a vállalatok olyan kölcsönökkel, olyan pénztőkéhez jussanak, hogy egy további szintre eljussanak, és mindeközben pedig érezhető volt a kutatási vonal is, említhetjük Szentgyörgyit és a gyógyszeripart, amelyik hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország vezető, vagy az egyik vezetője legyen ezen a téren Európának. Hogyha most összehasonlítjuk például a Bethlen időszaknak a kölcsönfelvételeit a Kádár korszakéval, akkor azt látjuk, hogy itt logikus, megtervezett gazdasági lépésről van szó, amelyik nagyon komoly politikai lépéseket is igényelt, mert azért úgy népszövetségi kölcsönt, hogy egyáltalán fel tudjuk venni, tehát ezt elérni, olyan szituációban, amikor csak is kizárólag ellenséges országok veszik körül Magyarországot, amelyek többségében győztes államként jöttek ki, tehát népszövetségi tagok lehettek, és minden erővel azon voltak, hogy Magyarországot ne engedjék talprálni a trianoni traumából, ez is már egy nagy siker. Úgy vették fel a kölcsönöket, hogy megalapozni egy politikai társadalmi rendszert, egyfajta prosperálást, míg a Kádár rendszernek a politikai vezetése pedig azért vette fel a kölcsönöket, hogy egy rossz gazdasági berendezkedésű politikai rendszert stabilizálni tudjanak. És ezért van az, hogy nem lehet egymás mellé tenni Hortit és Kádárt, mert ameddig Horthy ebbe az időszakba az összes hibája mellett egy országot épített egy tragédiából, addig Kádár egy rossz állapotot tartott fenn, amelyik elvezetett ugyan a rendszerváltáshoz, de a Kádár korszaknak a gazdasági, társadalmi, politikai lépéseit nyögjük a mai napig.
Horthy Miklós emlékirataiban így írt arról az időszakról, amikor kormányzóvá választották.
A Nemzetgyűlés 1920. február 16-án ült össze, és első feladatául az államjogi helyzet tisztázását tűzte ki. A koronás király nem mondott le jogairól. Elmozdítása csak forradalmi cselekedet lehetett volna. A felfordulás idején történt ugyan ilyesmi, azonban Magyarországnak köztársasággá történt kikiáltását minden alkotmányosan gondolkodó magyar érvénytelennek tartotta. Másrészt a szövetségesek József főherceget nem személye miatt, hanem kifejezetten azért kényszerítették visszalépésre, mert a Habsburg ház tagja. A Nemzetgyűlés, mint a nemzeti szuverenitás hordozója, akként oldotta meg a kérdést, hogy a tényleges helyzet megállapítását iktatta törvénybe. Vagyis kimondta, hogy az Ausztriával való kapcsolatunk és egyúttal az 1867-es kiegyezésünk is megszűnt, viszont a királyi hatalom gyakorlása 1918. november óta csupán szünetel, és arra az időre, amíg ez ismét gyakorolhatóvá válik, kormányzó választását rendelte el.
Azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint hogy beszéljünk Horthy Miklósról is. Említett miniszterelnökeket, akik államférfiként tettek azért, hogy Magyarország a trianoni traumából feléledve újra életképes ország legyen. Teleki Pál, Bethlen István, Károlyi Gyura, Kálai Miklós nevét is említette. Aztán említett olyan vallás- és közoktatásügyi minisztert, Lévers Rekúnót, aki ugyanezt megtette a saját területén, Kánya Kálmánt, aki külügyminiszterként tette meg ezt, Keresztes Fischer Ferencet, aki belügyminiszterként tette meg ezt. Mindannyiukra azt mondta, hogy államférfiak. Horthy Miklós, aki felettük vagy mellettük állt, ennek a korszaknak a névadója. Róla mit mondhatunk el? Miért volt ő személyében alkalmas például arra, hogy egy ilyen politikus nemzedéket, amely nagy tetteket vitt véghez vezessen? Nevezhetjük-e őt is honalapítónak, mint mondjuk negyedik Bélát? Vagy ez azért erős?
A honalapító az erős. Itt az országgyarapító az, amit még nála szoktak jelzőként használni, illetve a Horthy korszakban békésleti revíziók idén használtak is. Erre is azt mondom, hogy lehet, hogy egy picit erős, de Horthyt nevezhetjük véleményem szerint államférfinak. Ez közel sem azt jelenti, hogy ő tökéletes vagy hibátlan lett volna. Horthy Miklós nem is volt igazából politikus, ő egy tengerész volt, ő egy katonatiszt volt. Ez volt az ő becsületkódexe, egyébként egy nagyon művelt, hat nyelven beszélő, kiváló sportoló, jó kapcsolatokkal rendelkező személy volt, aki alkalmas volt arra a 18-19-es évek kaotikus állapotai után, hogy olyan erőként lépjen föl, mint Magyarországon, mint pedig Európában, Nyugat-Európában, aki alkalmas arra, hogy ezt az országot vezesse és irányítsa. Erre nagyon kevesen lehettek volna akkor alkalmasak, de Horthyn kívül más nem is. Így jött képbe az ő személye. Kellett valaki, akit itthon és külföldön egyaránt el lehet fogadni, olyan úriember, akiben meg lehet bízni. Ez volt Horthy. Ő maga is tudta azt, hogy ő nem a legjobb politikus. Tisztában volt vele, hogy ő egy tengerész, egy katonat. Nem a saját otthona, nem a saját terepe, azok a politikai játszmák, amelyek mind itthon, mind a nemzetközi szintéren folytatódnak. De ezt felismerte is, épp ezért az ő államférfiúi nagysága pont abban áll, hogy azokat a személyeket vette maga mellé, és most itt elismételhetnénk azokat, akiket az előbb felsorolt, Betlentve és Telkitől kezdve egészen Kereszt és Fischer Ferencig, akik ténylegesen jó gyakorlott politikusok voltak, és tudták, hogy hogyan kell az országot a saját szakterületükön, vagy akár miniszterelnökként irányítani. Ehhez megadták Horthynak a segítséget, a tanácsot, Horthy engedte, hogy ők véghez vigyék az ő iránymutatása mellett mondjuk így a különböző feladatokat, és a baj akkor kezdődött, amikor Horthy hát egyrészt megöregedett, ő már a másik világháborús években 70 fölötti ember, ezt azért nem lehet elfelejteni, és a nagyobb baj, hogy amikor elfogytak mögül ezek az emberek, amikor már Bethlen is öreg volt, Teleki már meghalt, nem volt kire támaszkodni, vagy csak egy-egy embert. És képzeljük el, hogy milyen lehetett az a helyzet, hogy amikor még a 30-as években ő egy bizalmi jellegű tanácsot összehívott kormánypárti és ellenzéki politikusokból, és ott ült az asztalnál egy Bethlen István, egy Teleki Pál, egy Eckhart Tibor, egy Keresztes Fischer Ferenc, akikkel meg tudta vitatni, hogy mik lennének a fontos lépések. Míg 44-ben már csak olyan emberekre számíthatott, mint a saját menyú, ugye az elhunyt fiának, Horthy Istvánnak az özvegye, Édelszem Gyulai Ilona, vagy a kisebbik fia, ifjabb Horthy Miklós, tudós, akik úgy, hogy jó szándékú emberek voltak, de a nemzetközi helyzet átlátásában nem lehet összehasonlítani egy Bethlen Istvánt és egy Édesheim Gyula Ilonát. Ez nem Édesheim Gyula Ilonának bármilyen módon a hibája, csak egyszer ő teljesen más közegből származott, nem ebbe született bele. Amikor látjuk azt, hogy már csak ezek azok az emberek, akikben Holt is meg tud bízni, akiktől tanácsot tud kérni, akkor látjuk az ő személyes tragédiáját, ami egy országnak lett a tragédiája. Itt jutunk el ténylegesen ahhoz, hogy Holt nem politikus volt, mert ezeket a helyzeteket ő önmaga már nem tudta kezelni. Itt beszéltünk arról, hogy most hibának tekinthető-e az, hogy ő a német megszállás után nem mondott le. Hibának tekinthető-e az, hogy mikor állítatta le a deportálásokat, hogy felvetődik a kérdés, hogy korábban is leállítathatta volna-e. Hibának tekinthető-e az, hogy ő most emberként október 16-án, miután 15-én megtörtént a sikertelen kiugrási kísérlet, hogy hibája, hogy azt nem tudta végigvinni, hibája, hogy igazolyalapnak a szélén is az ajándó, hogy aláírt a szállási kinevezését, ezek már mind az ő személyes tragédiájához kötődnek, és ezért nagyon-nagyon kérdéses és nehézkes az ő megítélése. De az, hogy Horthy Miklós államférfinak nevezzük, mert a szándékaihoz nem igazán férhet kétség. Ez nem minősíti azt, hogy ő mellette milyen politikai hibákat vétett. Mert hozzá kell tenni, hogy Horthy Miklósnak volt egy kurtusza, amit nem ő épített ki magának, de hagyta. De nem Horthy Miklós építette maga köré ezt a kurtuszt.
De amikor arról beszélünk, hogy Horthy Miklós államférfi, akkor a 20-as és a 30-as években végzett teljesítményéről beszélünk.
Én úgy gondolom, hogy ha Horthy Miklós mondjuk a 30-as évek közepén vagy végén elhalálozik, mert hát maga is idős ember volt, akkor ma szinte vita nélkül lenne ő benne úgy a történelmi könyvekbe, mint az az államférfi, aki a trianoni tragédia után talpra tudta állítani Magyarországot. Bethlen Istvánról most már nem igazán folynak történészi politikai viták. Őnála már sikerült azt elérni, hogy egy olyan államférfiként tekintünk rá, aki az adott szituációban a legtöbbet hozta ki az országból.
Teleki Pálra is, nem?
Teleki Pál esetében sajnos nagyon sok kérdőjel van. Én magam úgy gondolom, hogy Teleki Pál az az államférfi, aki mind politikusként, mind tudósként, mind tanárként annyi mindent tett le az asztalra, hogy ő a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja lehetne vagy kellene, hogy legyen, de pont már rá is ráégett az a fajta antiszemita bélyeg, illetve az, hogy ő már akkor volt miniszterelnök, amikor Európában kirobbant a II. Világháború, hogy emiatt sajnos az ő személye is annyira megosztó mégis olyan megítés alá esik, hogy azért például azt nem is került végig vinni most már jó pár év, hogy Teleki Pálnak köztéri szobra legyen Magyarországon kiemelt helyen.
Horthy Miklósnak sincs.
Az ő 44-es cselekedetei. Vannak annyi kérdőjelet maga után, hogy az első lépés az az, hogy fogadjuk el azt, hogy Horthy Miklós a hibái ellenére az ő fő motivációja az volt, hogy Magyarországot segítse, Magyarországot egy jobb országgá tegye. Az megint egy más kérdés, hogy kell-e Horthynak szobor. De Teleki Pálnak véleményem szerint kell is szobor, mert ő olyan szinten állhat példaképül a jelen magyarság és a jövő magyarsága számára, ami ténylegesen fontossá teszi őt a magyar emlékezet politikában, és a szobor az nyilván egy szimbólum, egy jelképes dolog, de hogyha az megvalósul, az mutatja azt, hogy az utókor hogyan tekint az adott személyre, tehát lehet rá példaképként tekinteni.
Azt jelzi talán, hogy megbecsüljük-e azt a politikus nemzedéket, amelyik, hogy még egyszer elmondjuk ezt a kifejezést, országot faragott a trianoni torzóból.
Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az ember emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Ezt a témát is folytatjuk még. Köszönöm a figyelmet!